survivors, ragged but proud. With a few woolly sheep under gathering cloud.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, Görög Mása vagyok, a mai műsor vezetője és szerkesztője. Hallgassák szeretettel a mai műsorban következő beszélgetéseket. Van a választásoknak, remélhetőleg mindenki a saját lelkiismerete meg a saját elképzelései szerint megtette a maga voksát. Ezek a voksok most azt eredményezték, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya párt nem kapta meg az 1%-ot, mert hogy így utólag a kommentekből kiderült, hogy nagyon sokan egész egyszerűen azért szavaztak a Tisza pártra, mert féltek attól, hogy a Tisza párt nem kapja meg az elég szavazatot a rendszerváltáshoz. Ez lehet vigasz valakinek, de egészen bizonyosan nem vigasz abban a helyzetben, amikor vissza kell fizetni azt a 680 millió forintot, amit egyébként kampánycélokra kapott a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, és ennek egy jó nagy részét a civil szervezetek támogatására fordították. Hogy lehet ebből a helyzetből felállni, és hogy tudnak azok a fiatal vezetők, akiknek egyébként családjuk van, fölemelkedni ezen a helyzeten, és megoldani ezt a helyzetet? Hát erről fogom most kérdezni Juhász Veronikát, a párt képviselőjét. Szeretettel köszöntelek.
Sziasztok, hallgatók, szia, Mása!
Hát kezdjük az elejénél. Mire számítottatok? Számítottatok arra, hogy nem fogjátok megugrani az 1%-ot? Mert őszintén szóval én nem.
Hát mi eleinte igazából egyértelműen számítottunk rá, és ezt arra alapoztuk, nagyon motiváltak voltunk, és arra alapoztuk, hogy tényleg a fél generációnyi idő óta letett tevékenységeink, megvalósított tevékenységeink, az nekünk is egyrészt bizonyítja azt, hogy van helyünk ezen a közösségi terepen, másrészt meg utána egyre több közigazgatási tapasztalatot is szereztünk az önkormányzatokban, ugye oda bejutottunk, és szerintem tényleg eljött az idő mind az alapján, hogy a szervezettségünk mennyire javult, és hogy milyen sokféle kompetenciával rendelkező ember jött be a pártba is, akár a passzivisták körében, tehát az ingyen munkát végző emberek körében, akár a stábon belül, és ezt egyáltalán nem tartottam egy rossz gondolatnak, hogy ezt a megmérettetést tegyük meg. Hát az helyzet, hogy egy pár csodálatos dolog történt, például az, hogy irdatlan magas volt a részvétel a választásokon, ez tényleg egy csoda, tehát nem tudom, évezredek óta nem volt ekkora a részvétel, megmozdultak az emberek, és ez szerintem tényleg a Tisza párt mozgósításának tulajdonítható, úgyhogy ezt nagyon-nagyon ügyesen csinálták. Viszont minél magasabb a részvétel egy kisebb pártnak, annál kisebb esélye van. De én még akkor is azt gondoltam későbbiekben, amikor már haladt előre a kampány, hogy az biztos, hogy az 1%-ot megugorjuk, és hogyha nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól dolgozunk az utolsó pillanatokig, akkor még tényleg az is lehet, hogy ez az 5% összejön. Mert hát ugye nem lehet úgy kampányolni, hogy azt gondolod magadról, hogy hát te nem vagy eléggé munkaképes, nem tettél elég dolgot az asztalra ahhoz, hogy tényleg tudjál majd dolgozni, és mi tényleg akartunk is dolgozni. Még nagyon sok mindent mondhatnék, hát azt gondolom, hogy például most összejött a kétharmad is, meg a kormányváltás. Én őszintén szóval leginkább a kormányváltásnak örültem, a kétharmaddal kapcsolatban azért vannak fenntartásaim, mert láttunk már ilyet, amikor egy, hát majdnem teljhatalommal rendelkező erő az országgyűlésben sokáig hatalmon van, akkor nagyon sok olyan infiltrálási lehetősége lesz, ami nem biztos, hogy jót tesz a társadalomnak, nagyon tisztának, nagyon lelkiismeretesnek kell maradni, és ezen a terepen a politikában szerintem az egyre nehezebb.
Ugye most elindult egyfajta gyűjtés, nem is egyfajta, hanem elindult egy gyűjtés, hogy ezt a 680 ezer forintot valahogy a kutyapárt vissza tudja fizetni, mert ha nem tudjátok visszafizetni, akkor a vezetőségnek a saját magánvagyonával is felelnie kell. Ez pontosan hogy van?
680 millió, hogyha nem baj, kijavítalak.
Nem ezt mondtam?
Azt hiszem 80 ezer, de mindegy.
Jaj, mennyire jó lenne az, ugye?
Igen. 686 millió forint, az egyébként 1,86 millió euró, tehát is el lehet kézni. Uh-huh. Ez egy lehetetlen összeg, tehát ezt lehetetlen úgy kifizetni, hogyha nem lesz iszonyatosan nagy szerencsénk mondjuk azokkal az emberekkel, vagy azoktól az emberektől, akik bíztak bennünk és továbbra is azt gondolják, hogy van helyünk a közösségi politizálásban, és az adománygyűjtés ugye el is kezdődött. Hát én azt gondolom, hogy ilyenkor különösen nehéz kérni. Mert hogy mi bizalmat kértünk, sokszor kértünk azért is, hogy másoknak segítsünk, tehát itt a, nem tudom, Borsod megyei akadálymentes fürdőszoba felújításra segítettünk, de mi nagyjavarészt megszerveztük, mert hát nyilván a helyszínen voltunk, nem tudom, leégett háznál segítettünk, tényleg mindenhol, ahogy csak tudtunk, és ilyen edukációs programokban is, tehát hogy az emberek tanuljanak meg saját maguknak is segíteni, szerintem ez a legfontosabb, tudod, ez a hálót adna halad. És azért nehéz nagyon kérni mégiscsak, mert ugye mi nagyon-nagyon motiváltak voltunk, hogy most már az országgyűlés felül is tudunk majd segíteni az embereknek, meg így inkább így erősíteni enket ez a segítés, ez egy kicsit ilyen necces kifejezés. De én azt gondolom, muszáj volt ezt meglépni, tehát én nagyon-nagyon erősen, úgymond lobbiztam ezért, és igazából, hogy őszinte legyek, most nekem nem is elsősorban a párt védelmében, hát nyilván szeretném nagyon megvédeni a pártot is, de hogy az, hogy itt ilyen emberi tragédiák is történtek és történni fognak, tehát az, hogy minden jelölt, aki ugye nem is feltétlenül párttag, vagy nem a pártvezetéshez tartozik, mint mondjuk én, hogy az ő életük teljesen tönkre fog menni. Tehát mi mindannyian a magánvagyonunkkal is felelünk, ez ugye úgy működik, hogy kaptunk az államtól kampányolásra pénzt, ezt minden párt megkapja, és aztán, amikor elköltöd ezt a pénzt kampányolásra, legalábbis mi mindenképpen, tehát mi nem sikasztottuk, vagy ilyesmi, akkor, hogyha nem éred el az 1%-ot, akkor az egész összeget vissza kell fizetni. Na most egyértelmű, hogy a párt vagyon önmagában erre nem lesz elég, és akkor kezdődnek el olyan eljárások, ahol az elnökségi tagokat, mint magánszemélyeket, és az összes többi jelöltet, mint magánszemét megvizsgálják így vagyoni helyzet tekintetében is, és mindent elvesznek. Szóval ez van most így a nyakunkban, a vállunkon. És én elsősorban egyébként ezeket az embereket szeretném valahogyan megvédeni, mert azt iszonyatosan igazságtalannak tartom, hogy akkor, amikor mi nem sikasztjuk el, tehát abszolút a célnak, a szabályozásnak megfelelően költjük el a kampánypénzt, akkor is ugyanúgy járnának el, mint hogyha rossz hiszeműen csalva, nem tudom, lopva tennénk ezt. Mi a kampánypénzünknek egy nagy részét minden országgyűlési választás alkalmával, amikor indultunk, állampolgárok, civil szervezetek, állampolgárok közösségeinek, egyházaknak, pártoknak megpályáztattuk, és óriási volt a részvétel egyébként, tehát nagyon nehéz volt dönteni a stábnak, meg a dementoroknak, a mentorai, a pályázóknak, mert egyszerűen mindenkinek szerettünk volna adni, de hát nyilván akkora összeget érdemes adni, mint minden pályázatnál, ez természetes, hogy amiből tényleg érdemben meg tudnak valamit valósítani. És hát nagyon sokan meg is valósítottak dolgokat, és ezt szerintem aztán végképp igazságtalan, hogy milyen dolgokra költjük a kampánypénzt, nem csak poszterekre, meg óriás plakátokra, arra, meg ilyen hagyományos hirdetésekre, amiben általában csak pofázni tudsz, tehát elmondani, hogy te milyen jó vagy, és akkor a papír meg a beszéd az ugye sokat elbír. Nem tudom, mennyire válaszoltam a kérdésedre,
abszolút, abszolút, pont erre gondoltam, hogy így gyakorlatilag azon kívül, hogy a párt nehéz helyzetbe került, és az a kérdés, hogy fent tud-e maradni a két farkú kutyapárt, az is egy nagy kérdés, hogy azok az emberek, akik kiálltak, amellett, hogy szükség van a fékek és ellensúlyok rendszerére, akkor is, hogyha kormányváltás van.
Bocsánat, hogy felvesztek itt alak, hogy a párt megmaradása, nem megmaradása szempontjából, azért nem akartam azt a láttatót kelteni, hogy ez nem fontos. Én azt gondolom, hogy ismerem, még inkább megmutatta azt, hogy miért volt nekünk nagyon, nagyon látható szerepünk abban a politizálásban, amit igazából szerintem csak mi űztünk ki, tehát mi tényleg a kisközösségi szinten dolgoztunk és erősítettünk meg embereket abban, hogy amit ők bármit, amit tesznek a virágültetéstől kezdve a workshop szervezésen át, az igenis, hogy változtat. És pozitív irányba változtat, ők lesznek ettől erősebbek, és sokkal jobban bíznak egymásba, hogy igenis lehet együttműködni, nem az van, hogy nyuszka meg a fűnyírója, amikor egy társasházban lakunk, és 20 centis falak választanak el, és azt se tudjuk által, hogy hogy hívják a szomszédot, de már megvan róla a véleményünk. Tehát, hogy ez egy szükséges változás társadalmi szinten ahhoz, hogy a politika egyáltalán meg tudjon változni. Tehát mi ezt teljesen innen közelítettük meg, nem fel akartunk menni az elefántcsontorony legmagasabb szobájába, és akkor onnan nem tudom, megpróbálni a tutit összerakni, és teljesen elveszíteni a kapcsolatot a legjobb értelemben a földhöz ragadt politizálással. Tehát én szerintem az, hogy mi földhöz ragadt politizálást üztünk, megűzünk, az azért fontos, mert így bármilyen közember sokkal jobban el tudja képzelni, hogy akár ő is lehet ilyen értelemben politikus, tehát közéleti mozgató, és ezért nálunk, hát is, mert azért az emberek, akik velünk dolgoznak, ők így csórók, nem is tudom, szóval mi tényleg így a csórók pártja vagyunk, és az a közbeszéd viszont, ami ezzel párosult, tehát, hogy bizalmatlanok vagyunk egymással, a politikai nyelvezet mérgezi azt, ahogyan gyanakunk egymás felé, és hogyha valaki az egyik táborban hisz és ahhoz tartozik, akkor a másik táborral vagy nem tud szóba állni, nem akar, vagy pedig olyan úcsárló módon beszélnek, hogy az a kapcsolódást ellehetetleníti, és amit most látunk, hogy milyen kemény szavakkal és ilyen hitekkel hazug, tehát ellenőrizni se szándékoznak azt, hogy amit mondanak, az nem hazugság esetleg, vagy csúsztatás. Ez leginkább ugye az online térben, a Facebookon zajlik, hogy még mindig támadnak minket, pedig már megvan a kétharmad, megvan a kormányváltás, mi ennek nagyon örülünk, mert mi is ezt szerettük volna, a kormányváltást leginkább. És mégis a magyar közbeszéd, meg az egymáshoz viszonyulás állapota, az ez. És mi pont ezen akartunk változtatni, és ezen dolgozunk, ennek a megváltoztatásán legalább 15 éve, és most ugye nem sikerült a parlamentbe bejutni, hogy arról a szintről is tudjunk ezen változtatni, de ez mutatja meg a leginkább, hogy még mindig a közösségi szinten ez az állapot így az emberek szívében, meg egymáshoz való viszonyában. Tehát ez is nekem bizonyítja, hogy nem csak, hogy fontosak vagyunk, hanem hát szükség is van ránk talán, bár ne lenne.
És hát ugye nagyon fontos, amit mondtál, hogy itt arról van, nem csak a pártról van szó, de hogy nagyon fontos, hogy itt azokról a jelöltekről van szó, akik elhitték azt, hogy tudnak változtatni, akik elhitték azt, hogy egész egyszerűen állampolgári joguk és szerepük van abban, hogy itt a jövőnk az milyen lesz a közös Magyarországunkon, és ezért ők azt is bevállalták, hogy saját vagyonukkal felelősséget vállalnak, ami most mindenki milyen a törvény. De hogy ezt szerintem nagyon sokan nem tudják, én néztem ezeket a kommenteket, amikről te is beszélsz, és hát egész egyszerűen tényleg tátva maradt a szám. Elképesztő ez a gyűlölet cunami, nem is értem egy megnyert választás után, de hogy egyáltalán senkinek nem jut eszébe, hogy itt fiatal emberek életéről van szó, akiknek családjuk van, gyerekük van, és elképzelhető.
Hát, hogy ez nincs nekik, és akkor nem is lesz, hogyha ez most nincs.
Igen, tehát...
Hát ez a magyar demográfiát is jelentősen sújtja ez a...
Igen, tehát, hogy gyakorlatilag az életük teljes mértékben megváltozhat egyik pillanatra a másikra, hogyha most nem lesz egy ilyen társadalmi összefogás, csak azért, hogy azok az emberek, akik mindegy, hogy melyik párthoz tartoznak, most éppen ebben a pillanatban a kétfarkú kutyapárthoz, elhitték, hogy tehetnek valamit, mert hogy nekik szerepük van és lehetőségük van arra, hogy részt vegyenek egy választáson. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos tény, és amin el kellene gondolkodni, és én azért is gondoltam, hogy mindenképpen beszéljünk erről, mert szerintem ezt nem tudják az emberek, hogy egész egyszerűen, ha te válasz egy szerepet, akkor ennek ilyen következménye van, és azt gondolják, hogy jaj, ott nem tudom én, van 3-4 ember a pártvezetőségben, és akkor, hogyha nekem nem tetszik a párt, akkor majd legfeljebb nem lesz ez a párt. Szóval, hogy ez egy sokkal szélesebb réteget ér.
Igen, hát tényleg, szóval azért mi valóban felelősséget vállaltunk. És azt gondolom, hogy a felelősség leginkább az elnökséget, a vezetőséget, és még a stábot terheli, leginkább a vezetőséget. Tehát én azt gondolom, hogy én alelnökként is abszolút felelős vagyok azért, hogy mi elindultunk, azért, hogy mi úgy kampányoltunk, ahogy, azért, hogy mi minden állapotban hisztünk az 5%-ban, és tényleg motiváltan dolgoztunk is érte. Azt gondolom, hogy egyébként mi mindent megtettünk meg, hát hogyha lehet ezt mondani, én is mindent megtettem, de az nem jelenti azt, hogy ez a rizikóvállalás az nem terhel engem is, és ezt tényleg vállalom csak. És akkor ugye ez a rizikó, ezt a jelöltek nevében is vállaltuk. Az más kérdés, hogy amikor az aláíróíveket kiváltjuk, tehát ahhoz, hogy egyetlen az ajánlást gyűjteni tudjuk, akkor kötelezzük el magunkat, hogy a saját vagyonunkkal egyetemlegesen felelünk. De hát lehet, hogy ezzel a lendületi hívvel ez nem mindenkihez jut el, hogy mármint, hogy így fejben, hogy akkor most mi fog történni, ha nem. És igen, ezt már mondtam, hogy mi a tevékenységünkre alapozva ilyen bizakodók voltunk, és azt akarom még mondani, hogy nem is csak, hogy hittek abban ezek az emberek is, hogy ők változtathatnak valamit, hanem ezek az emberek már konkrétan több éve, hanem több mint 10 éve változtatnak. Szóval nem véletlen, hogy azt gondolták ők is, hogy ez sikerülni fog. Legalábbis a túlélés esélye, ha már itt tartunk. Igen, de hogy ezek magánszemélyek, a saját életük és a saját életük mellett egyébként rengeteg önkéntes munkával is beletettek ebbe. Van köztük mondjuk önkormányzati képviselő, egyébként, hogyha felszámolják a pártot, akkor mandátumunkat is el fogjuk veszíteni, tehát egyre kevesebb síkon lesz lehetőségünk úgymond befolyásolni, hatással lenni akár a helyi közélet, akár a magasabb szintű közélet fejlődésére, vagy változására, vagy működésére.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem. Én nagyon szorítok annak, hogy legyen egy olyan társadalmi összefogás, ami ezeket az embereket megmenti attól, hogy ebből személyes tragédiák legyenek, és a két farkú kutyapárt pedig legyen továbbra is ott a palettán Magyarországon a lehetőségek között. És kívánok sok erőt ehhez a következő időszakhoz.
Nagyon köszönöm, még azt hadd mondjam el, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon köszönjük mindenkinek, aki most már egyébként a végösszegnek a több mint a 10%-át odaadta nekünk, ezért tényleg köszönjük, hogy ez a bizalom és ez a tettrekészség még megvan, és azért azt is el szeretném mondani, hogy többen vagyunk ezzel úgy, hogy folytatni ezt a munkát, azt mindannyian tényleg szeretnénk, és szerintem fogjuk is, csak hát nyilván olyan lángot tudjuk, ami lehetőségünk marad, már hogyha nem kerülünk börtönbe nagyon hamar. Bár mondjuk a börtönbe is lehet szerintem közösséget építeni.
Hát mondjuk inkább ne ott.
Igen, abszolút. Ez jó ötlet, hogy inkább ne ott.
Én köszönöm szépen, beszélgető partnerem Juhász Veronika, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt alelnöke volt. Köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon köszönöm a lehetőséget. Sziasztok!
Neked vágy kell, nekem ágy kell, neked fény kell, nekem tény kell, neked rongos, nekem langyos, lehet éppen ugyanaz. Neked vicces, nekem sírós, neked sikkes, nekem kínos, neked éles, nekem édes, lehet éppen ugyanaz. Semmi sincsen, ami mindenkinek egyformán tetszik, semmi sincsen, amit mindenki ugyanúgy szeret, ami más, mint az, amit értéknek tartasz, az valaki másnak még érték lehet. Neked zöldre, nekem kékre, neked földre, nekem égre, neked jobbra, nekem balra, lehet éppen ugyanaz. Neked itt kell, nekem máskor, neked este, nekem máskor, neked így kell, nekem úgy kell, ez a baj, és ez a jó. Semmi sincsen, ami mindenkinek egyformán tetszik, semmi sincsen, amit mindenki ugyanúgy szeret, ami más, mint az, amit értéknek tartasz, az valaki másnak még érték lehet. Neked számít, aki ámít, nekem szépít, aki épít, neked kényszer, nekem játék, lehet éppen ugyanaz. Neked így szép, nekem úgy szép, neked így jó, nekem úgy jó, s fogadok, hogy olyan is van, aki másképp szereti. Semmi sincsen, ami mindenkinek egyformán tetszik, semmi sincsen, amit mindenki ugyanúgy szeret. Ami más, mint az, amit értéknek tartasz, az valaki másnak még érték lehet.
A 36. alkalommal rendezik meg a Média Vévet, most Szigligeten, nemzetközi film és zenei együttlét ennek a címe. A Média Vév az egy kultikus történet, én azt hiszem Győrben voltam talán először Média Véven, tehát ebből is látszik, hogy én nem vagyok az a fiatal generáció, aki most ismerkedik ezzel a történettel. Tehát ugye ennek a fesztiválnak tényleg nagyon nagy múltja van, sokat változott, de mégis megőrizte azt a sajátosságát, hogy mindig újdonságokkal jelenik meg, és mindig teret ad azoknak, akik szeretnének valami újjal megjelenni a közönség előtt. Hogy pontosan ez a mai Média Vév ez mennyire kapcsolódik a tradíciókhoz, illetve egyáltalán egy kicsit nézzünk bele a Média Vév történetébe, ezért kértem meg Simon Rágnest, a Média Vév szervezőjét, hogy egy kicsit meséljen nekünk erről, és örülök, hogy itt vagy. Szia!
Szia! Én is köszönöm szépen a meghívást. Hát igen, itt egy 36 éves fesztiválról beszélünk, ez a 36. éve, úgyhogy nem fiatal, de pont ez a szépsége is, hiszen különböző generációk találkoznak, tehát elmondhatom azt, hogy még ott vannak 60-70 felettiek, művészek, művészet iránt érdeklődők, zenészek, filmesek, kultúremberek, aközben jelen vannak a középgeneráció képviselője is, és most már az egyre fiatalabbak is jönnek, akár azért, mert családi program is már az életük része, akár mert beleszeretnek ebbe úgy, hogy a 20 évesek is boldogan ott vannak a fesztiválon, és őket is várjuk szeretettel.
És hát ugye a Media Wave az elvileg egy ilyen nemzetközi film és zenei együttlét, de hát azért ez egy nagyon sokrétű fesztivál, és mindig a zenének a különféle műfajai jelenik meg. Emlékszem rá, hogy mindig vannak izgalmas kiállítások, amik kapcsolnak hozzá, tehát ugye egy ilyen tökéletesen jó hangulatú összművészeti fesztivál.
Igen, ez így van. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez a vonzereje meg a különlegessége is, tehát ez egy film és zenei fesztivál, kifejezetten olyan fesztivál, ami magában hordoz csodálatos filmeket, tehát most több mint 600 feletti nevezés érkezett, amiből 65 filmet válogatott be az előzsűri, kisjátékfilm, animációs, rövid és hosszú dokumentumfilm kategóriákban, illetve a magyar filmek is megjelennek, tehát hogy jelen van a film, nagyon szépen és nagyon erősen 3 különböző moziteremben látogathatóak a filmek, de annyira erős a zenei vonal és az egyéb programok, amikben kézművesség, termelői piac, mindenféle családi program jelen van, hogy tulajdonképpen ez igazából egy összművészeti fesztivál, aminek éppen ez a bája, hogyha valaki kisgyerekkel tényleg eljön, vagy családosan ott van, akkor rengeteg mindenen reggeltől estig részt tud venni, és közben lehet, hogy még hogyha nem filmrajongó is, akkor is betér egy-egy animációs vagy kisjátékfilmes blokkra, és egyszerűen belenéz egy kicsit ebbe a filmes világba. Tehát ez egy olyan fesztivál, ami akik nem a film iránt érdeklődnek, azokat is közelebb húzza a filmvilágához, és a filmesek pedig hát fantasztikus koncertekkel találkozhatnak a fesztivál alatt végig.
Igen, azt mondtad, hogy 3 különféle mozitok van tulajdonképpen. Én nagyon szeretem ezeket a termeket, ez a Hrabál mozi nagy sátor, a Lloyd mozi, és szerem meg a kis mozi. És gyakorlatilag különféle stílusú filmeket vetítettek, de azért 600 filmből kiválasztani azt a 65-öt, amit majd bemutattok, hát ez egy borzalmas nagy munka.
Alapvetően úgy néz ki az előzsűrizés, hogy minden kategóriában 4-5 fős tagú előzsűri van. Ez egy nemzetközi előzsűri, akik a világ minden tájáról érkeznek, és tulajdonképpen van egy hónapunk, a karácsonyi időt azzal töltjük, hogy amikor megérkeztek a filmek, akkor decembertől mennek a filmnézések, mindenki pontoz, egyeztet, megjegyzéseket ír, és utána összeül az előzsűri január elején, és megbeszélik, hogy látjuk a pontszámokat, látjuk az arányokat, és utána hát szép kis viták vannak, hogy ki miért mit gondol. Nagyon fontos, hogy tényleg az igazán színvonalas filmek maradjanak be, ez így tud megtörténni egy ilyen közös munkával és előzetes egyeztetésekkel.
Ugye mi régebb óta ismerjük egymást, és nem is a Védi a Vév kapcsán, mert hogy te táncos vagy, létrehoztál egy teljesen saját külön stílust. Most mindennel találkozhatunk tulajdonképpen, amivel foglalkozol, mert hogy kezdjük először azzal a gyerekprogrammal, ami, ha jól láttam, hát én most majd ezt kívánok, de most nem emlékszem, hogy talán rögtön az első nap lesztek 30-án, ugye? Igen, a lelátóban, itt látom a Simorági Tánccirkusz, játszó kicsiknek és nagyoknak, lesztek a lelátóban 3 és 5 óra között, rögtön az első nap, ami 30-a, és hát ez szerintem egészen fantasztikus, mert most lesz 4 nap erre a fesztiválra, mert itt van nekünk ez a hosszú hétvége május 1-én.
Igen, tehát, hogy május 1-től május 3-áig tart a fesztivál. Tulajdonképpen a Simorági Tánccirkusz az egy olyan társulat, ahol a színház, a tánc, a zene is összművészeti módon jelenik meg. Ezek főleg mese és ifjúsági előadások, de hát egy nagyon összetartó kis színházi csapatunk van, 2010 óta dolgozunk együtt, úgyhogy itt amikor előadást nem is viszünk, akkor is azzal éppen utazunk eleget mindenfele. Akkor nagyon-nagyon szereti a közönség, hogyha játszunk velük cirkuszos módra, és hát hál' Istennek ehhez teljes zsonglőrös repertoár és kellékek, eszközök vannak, úgyhogy egyszer akár 60-an is ki tudják próbálni, hogy miket tudnak dobálni a levegőbe, és milyen módon, hogy ne csak otthon cirkuszoljanak, hanem kiéljék a vágyaikat esetleg. De hát emellett...
Azt vezetni sem lehet egyszerű, ugye? Mert azért, hogyha így hirtelen 60 ember elkezd mindenféle dolgot feldobálni, akkor azért kell valaki, aki megmutatja nekik, hogy azt mégiscsak hogy érdemes, hogy ebből ne legyen valami baleset.
Hát ezt koordinálni érdemes, tehát, hogy ilyenkor a kollégák így segítenek, és akkor közösen lehet irányítgatni az embereket, megmutatni egyenként kisebb csoportokba, hogy mit hogyan lehet biztonságosan